Helyreigazítás, a Szabad Pécs közéleti podcastje.
Üdvözlöm a hallgatókat, én Babos Attila vagyok, ez a Helyreigazítás, a Szabad Pécs közéleti és közösségi podcastje. A mikrofonnál Tóth Enikő, Encsi, akivel egy Budapest-Pécs transferúton találkoztam és beszélgettem. Ő Spanyolországból érkezett haza egy hétre vagy 10 napra, én pedig egy brüsszeli kiküldetésen voltam egy újságíró szemináriumon, ahogy egyébként a Szabad Pécsen erről be is számoltunk. Arra gondoltam, hogy amúgy is szerettünk volna bemutatni, és szeretnénk a jövőben is, tehát várjuk azokat a jelzéseket az olvasóinktól, akik ilyen embereket ismernek és ajánlanak a mi figyelmünkbe, vagy akár saját maguk jelentkeznek érintettként, akik nem Magyarországon élnek már egy ideje, külföldön próbálnak boldogulni, és Encsi is ezek közé tartozik. Alapvetően ő pécsi születésű, ha jól gondolom, vagy jól emlékszem, viszont sok helyen járt a világban, mint mondtam, Spanyolországból érkezett haza 10 napra, de innen Izlandra vezet az útja, de kezdjük inkább a spanyolországi munkával, aztán pedig majd arról beszéljünk, hogy te egyetem mikor kezdtél el külföldi munkákra jelentkezni, mióta járod a világot, úgymond, és miért ezt az életformát választottad. De még egyszer, Spanyolország. Mit csináltál ott, mennyi időt töltöttél ott?
Spanyolországban igazából csak néhány hónapot töltöttem. Dél Spanyolországban voltam, pontosabban Andalúziában. Ott is igazából a semmi közepén, egy elsivatagosodott területen, hogyha esetleg a hallgatók nem tudják, azért ez egy elég nagy probléma Dél-Európában, főleg Spanyolország, Portugália területén, hogy elsivatagosodottak a területek, és én egy olyan jóga központban voltam, ami föld regenerációval is foglalkozik. Az ilyen hasonló vízhiányos területeket, vagy az olyan degradálódott mezőgazdasági területeket, amiket már nem lehet semmilyen másféleképpen hasznosítani, illetve kiirtották róla a természetes élővilágot, azok elkezdtek elsivatagosodni. A célja az ilyen projekteknek, amin én is részt vettem, az az, hogy ezeket a területeket visszaerdősítsük, vagy úgy hasznosítsuk újra, például élelmiszertermelés tekintetében, hogy azok újra termesztés alá tudják vonni azokat a területeket, de már egy regeneratív mezőgazdasági módszert alkalmazva.
Ami nem azt jelenti, hogy kevésbé használja ki a földet.
Mint pontosan nem erodálódik, nem használnak rajta permetszereket, műtrágyákat, stb., hanem alternatív mezőgazdasági módszereket próbálnak ki rajtuk, és ezek egyébként nagyon népszerűek, és nagyon sok a sikertörténet is. Az a probléma, hogy ezt nagyon kevés helyen próbálják alkalmazni, mert nincsen támogatottsága, illetve időigényes. És ugye ez az idő, ami kiesik a gazdák számára, az pénzkiesést is jelent. És ezért nagyon kevés helyen alkalmazzák egyelőre, de a jövőben valószínűleg nem is lesz nagyon más választása az embereknek, meg a döntéshozóknak, hanem ilyen irányba kell, hogy elmenjenek. Hogy visszaerdősítsék a területeket, visszahozzák a természetes növényvilágot, és regeneratív mezőgazdasági módszereket alkalmazzanak.
Hogy kerültél erre a területre, Spanyolországba, meg ebbe a, nem tudom, közösségbe talán, és mióta létezik ez a módszer ott és ez a közösség?
Már egy 5-6 éve az életemnek az aktív vagy szerves része. Elsősorban engem azért érintett meg ennyire ez a téma, mert amikor elkezdtem utazni, én mindig olyan területekre szerettem volna elmenni, amik ilyen vad, igazi vad természet található. Ahogy elkezdtem utazni, főleg Ázsiában, egyre kevesebb ilyen területtel találkoztam.
Még Ázsiában is.
Igen, igen. Főleg Ázsiában egyébként, meg Európában, mert például Amerikában, Észak-Amerikában, meg Dél-Amerikában még sokkal több ilyen vadon van. Ott is sokkal kevesebb, minden évben sokkal kevesebb, mint
csak
előző
egy
évben.
Mondat, vagy egy szavas válaszért ugorjunk előre, aztán majd erre kitérünk. Jó. Mert hogy te voltál ott is, Dél-Amerikában,
igen.
Észak-Amerikában.
Igen.
Értem. Meg ugye Ázsiában is, meg igen. Európa különböző vidékein, erről majd később beszélünk.
Jó.
De hogyan kerültél akkor erre a spanyol farmra?
Amikor utaztam, én azt vettem észre, hogy sehol nincs meg ez a vad természet, amit én kerestem, mert én valamiért mindig ebbe az irányba orientálódtam, plusz ugye a nagyszüleim is mezőgazdasággal foglalkoztak, úgyhogy nem állt távol tőlem a konyhai zöldségtermesztés, vagy éppen az ipari mezőgazdaság, mert a nagypapám is ezzel foglalkozott, szóval így benne voltam, vagy beleszülettem ebbe.
Egyébként pécsi, meg voltak a nagyszülők is?
Hegyszentmártonban.
Hegyszentmártonban.
Igen. Észrevettem, hogy nincs, hogy mindenhol mezőgazdasági területek vannak, ki vannak írtva az őserdők, az élelmiszerek minősége az katasztrofális, nekem van többfajta ételérzékenységem is. Elkezdtem azzal foglalkozni, hogy hogyan lehetne visszahozni a természetet az emberek közelébe, akár mezőgazdasági területeken, ami ugyanakkor olyan növényeket és zöldségeket, gabonaféléket, gyümölcsöt is termesztenek rajtuk, ami az ember számára hasznos.
Ezek másfajta növények, termények, mint amit a hagyományos mezőgazdaságban megszoktunk, vagy pedig csak a módszer más, ahogyan termesztve vannak, és nyilván kisebb hozammal, mint a nagyipari mezőgazdaság.
A hagyományos mezőgazdaság az alapvetően nem az ipari mezőgazdaság. Szóval ezt mi így összemostuk, de ez az ipari mezőgazdaság csak a II. Világháború után jelent meg, és előtte azért nagyon nem így termesztettek növényeket az emberek, vagy haszonállatokat. Hát számomra ez a mezőgazdasági forma, ez tartalmazza azt is, amit az ipari mezőgazdaságban megszoktunk, illetve ennél sokkal diverzebb, és kicsit visszanyúl azokhoz az ősi növényekhez, amik az adott területen őshonosak. Plusz gondolni kell arra, ahogy az időjárás és a klíma változik, és egyre több az időjárási extremitás, hogy milyen növények fognak megélni és alkalmazkodni az adott területen, a következő 100-200 évben.
Magyarul nem is azt kell például ott az andalúziai területen figyelembe venni, hogy most jelenleg
igen.
Milyen a klíma, most jelenleg mely növényeknek kedvező a klíma, hanem ha jól veszem ki, akkor azt kell megnézni, hogy melyek azok a növények, amelyek egyrészt őshonosok voltak ott akkor,
igen.
Amikor még a világháború előtti mezőgazdasági termelés volt, másrészt, amelyeket most is sikerrel lehet termeszteni ebben a regeneratív mezőgazdaságban, másrészt 10-20-30-40 év múlva is a változó klímának talán ellen tudnak állni.
Igen, pontosan, ezt nagyon jól értelmezted, mert erről van szó, és például ezen a spanyolországi területen azt csináltuk, hogy visszahoztuk az olyan fajokat, a faféléket például, amik alapjáraton ott őshonosan ellenállóak a klímának, ennek a nagy szárazságnak, vízhiánynak, hőségnek, és ahhoz, hogy ezek fel tudjanak nőni, ezek a fák mellé közvetlenül, vagy a közvetlen környezetében még telepítettünk egyéb ellenálló, gyorsan növő fa, vagy bokorfajokat, cserjefajokat, vagy éppen fűszernövényeket, mert azok azt szolgálják, hogy az az egy fő fa, például egy tölgy, de ennek is a mediterrán változata, aminek tüskés a levele sokkal ellenállóbb a hőséggel szemben, az fel tudjon cseperedni, és közben a környező növények védik a kis fát, a leveleit, a törzsét, stb. A hőségtől, a széltől, az időjárási szélsőségektől, stb. Ennek ugye nem csak az a szerepe, hogy megvédjék a kis fát, de amint megnőnek a gyorsan növő növények, ezek folyamatosan meccve vannak, vagy vissza vannak vágva, és ebből építik fel a teljesen üres talajra, vagy hát ezt nem is talajnak hívjuk, hanem a földre, a talajréteget, a humusz réteget, ami teljesen hiányzik a területről. Mert ugye azok, ahogy lekomposztálódnak az adott területen, az biztosítja a tápanyagot azoknak a növényeknek, amik ott nőnek. Tehát önmagukat etetik igazából. Plusz ugye a vizet is sokkal jobban tartják, mert jelenleg ugye ezen a kopár és nagyon száraz területen, ami teljesen agyagos ezen a területen, ahol voltam, ott ahogy jön a nagy eső, az el is tűnik, mert lefolyik a területről, nem tud beszívódni a talajba.
Ez nagyon jól hangzik, de hogyha itt nem valami nagyon gazdag emberek működnek közre, akik valami miatt erre áldozták az életüket, és meg tudnak egyéb bevételeikből élni, vagy öröklött pénzből, bármiből, akkor azért adódik a kérdés, hogy amíg ezek a fák megnőnek, meg az egyéb terményeket újra úgy el tudják ültetni, és olyan sikerrel tudják ezt a programot futtatni, hogy abból pénz is jön, addig ők miből élnek? Tehát vannak Európai Uniós vagy más támogatások, te például vendégmunkásként voltál ott, gondolom, hogy fizetést is kaptál, nem csak kosztot és kvártét. Tehát, hogy hogyan tartja föl magát ez a közösség egyáltalán, mióta létezik?
Na most én ezen a helyen akkor gyorsan ezt erre válaszolok is. Én önkéntes voltam félállásban. Utána tulajdonképpen egy külön megegyezés alapján én készítettem nekik egy térképet, ami viszont már üzlet volt, azért már pénzt kaptam. Az a térkép egyébként így reprezentálja, hogy hogyan áll jelenleg 2024-ben ez a terület, mert amikor elkezdték, akkor is jó lett volna, ha valaki egyébként csinál az üres területről egy térképet, és akkor lehetne látni, hogy 10 év alatt mennyit fejlődött. És majd a későbbiekben látják, hogy hogy nézett ki 2024-ben.
Magyarul 10 évvel ezelőtt indultott a munka körülbelül.
Igen, igen. És már ebben a 10 évben, körülbelül 10 évben talán 11-2, óriási változások vannak. Tehát egy teljesen üres terület volt, és most teli van az egész a központi részen, nem az egész területen, de a központi részen már egy mini erdő van tulajdonképpen. A mezőgazdasági dolgozókat nem támogatják egyáltalán uniós szinten is, alig-alig, de ugye az ipari mezőgazdasági dolgozók kapják az összes támogatást nemzeti és nemzetközi szinten is. És ebből a támogatásból élnek egyébként, mert hogyha ez nem lenne, akkor abszolút nem lenne semmilyen profitjuk ezeknek a gazdáknak. Az ilyen kezdeményezések ezért mindig nagyon személyesek és egyediek. Mindenki a saját lehetőségeit, saját kreatív megoldását próbálja bevetni ahhoz, hogy megéljen, amellett, hogy ő ezzel kísérletezik, vagy átfordítja a gazdaságát egy ipari mezőgazdaságról egy alternatív, regeneratív mezőgazdaságra. Erre többfajta megoldás is létezik, attól függ, hogy neked melyik a legszimpatikusabb, mire van kereted, mi az, amivel foglalkozni szeretnél, mit szeretnél termeszteni, mit állatokat szeretnél tartani, stb. Ahol én most voltam, az egy jóga központ, tehát ők a profitjukat nem ebből szerzik, hanem maga abból, hogy a vendégek jönnek.
Tehát jogát oktatnak.
Magyarul. Igen, pontosan jogát oktatnak, meg
retreat van. Le tudjuk írni a helyet, akár konkrétan nem tudom, városhoz vagy faluhoz tartozik? Vagy...
Ez, hát a maga a jóga központnak a neve az, hogy Surya Lila, és van ez a földregenerációs program, például Instagramon, de van honlapjuk is, az a neve, hogy Tanyadara, és több ilyen is van egyébként a régióban. Ezek ilyen oázisként működnek így a hatalmas sivatagban.
Tehát Andalúziában számos ilyen és nagy kiterjedésű
terület. Igen, meg Spanyolországban is úgy általánosságban van elég sok ilyen.
Ez a mozgalom Európában, Spanyolországban erős nagyon, meg Portugáliában a korábban említetteknek megfelelően igen. A sivatagosodás miatt, vagy pedig bármi miatt onnan indult csak egyéb okokból.
Nem csak onnan indult. Egyébként például Franciaországban már több évtizedes permakultúra farmok vannak, vagy alternatív gabona termesztés, agroerdészet, ami most a legújabb az a szintropikus agroerdészet, amit eddig csak a trópusokon alkalmaztak, és most a mi kontinentális éghajlatunkon is elkezdték ezt kikísérletezni, és például Németországban is vannak ilyen területek.
Permakultúrával, biodiverzitással
igen.
Foglalkozó...
Igen, igen, vagy például pont ezzel a szintropikus agroerdészettel foglalkozik, ami
egy mondatra fordítsuk ezt le.
Igen, ez az a lényege, hogy a különböző fajokat, a különböző, vagy hát ami az erdő több, ahogy az erdő több szintjén is vannak növények, az aljnövényzettől a magas fákig, ezek különböző kombinációjával sorokban, hogy azért átlátható és rendezettebb legyen az emberi szem számára, kialakítanak növényi társ ültetéseket. Szóval ameddig a fa kicsi, addig alatta megy a zöldségtermesztés. Amikor a fa nagyobbra nő, akkor ezek inkább átmennek bokros területekké, bokros és fás területekké. A sorok között pedig gabonaféléket tudnak termeszteni, vagy legeltető állattartást folytatni. Ezeknek különböző kombinációja van, mindenki a saját lokális helyzetétől függően választja meg, hogy mi az, ami számára a legjobb.
Mondtad, hogy évek óta foglalkozol permakultúrával, mert ez az érintetlen természet és a klímaváltozás és egyéb ezekhez kapcsolódó ügyek nagyon érdekeltek. Hogyan találtad meg ezt a helyet egyáltalán, hogyan kerültél oda?
Spanyolországban konkrétan úgy, hogy Franciaországban voltam előtte. A barátomat is nagyon, ő Franciaországban él, és onnan, hát alapjáraton angol, de Franciaországban nőtt fel, és őt is érdeklik ezek a, vagy ez a terület, meg ez a téma, és mind a ketten nagyon szerettünk volna valamikor egyszer elmenni egy elsivatagosodott területre, és részt venni egy ilyen projektben, mert én ezekről már korábban tudtam, mert részt vettem kurzusokon, elég sok helyen jártam a világban, szóval tudtam, hogy mik az alapvető problémák, biztos voltam benne, hogy vannak már erre irányuló kezdeményezések, és én erre konkrétan rákerestem, hogy jó, hát Spanyolország az itt van alattunk.
Mert hogy Franciaország alatt, hogy neked igen. Mondjuk így az állomásaért az most Franciaország.
Hát ott
vagy
voltam.
Otthonod, nem tudom, minek hívod.
Igen, nincs otthonom. De ez most szomorúan is hangzik, de igazából nem is annyira, mert sok helyen így otthon vagyok. Nincs olyan hely, amire azt mondanám jelenleg, hogy így a bázisom. Ezt próbálom megkeresni jelenleg. Ez egy másik nagy téma, hogy így hogy keresem meg a saját kis
területem. Kicsit később lehet, hogy fogunk tudni majd erről beszélni, de alapvetően, amikor nem ilyen projekten vagy, ilyen néhány hónapos projekten,
igen.
Akkor vagy hazajössz Pécsre, mint most 10 napra,
igen, igen.
Vagy pedig Franciaországban az ott felnőtt, de egyébként angol barátoddal
igen.
Éltek együtt.
Igen.
Ő egyébként most hol van?
Most még ott van egyébként ezen a területen, Spanyolországban.
Tehát együtt voltatok.
Igen, igen, együtt voltunk, és tulajdonképpen így jött az ötlet, hogy akkor, hát tényleg nincs jobb ötletünk, akkor menjünk és most menjünk Spanyolországba, mert egyébként nyáron elviselhetetlen a hőség. Most van néhány hónapunk rá, akkor nézzük meg, hogy működik egy ilyen projekt, hogy így mi is lássuk, hogy egyáltalán, nyilván azért az embernek így szkeptikusnak kell lennie valamilyen szinten, hogy így lássa, hogy ezek egyáltalán működnek-e. És hát ebben vettünk részt így az elmúlt néhány hónapban.
És ez elég volt ahhoz, hogy azt lásd, hogy működik-e?
Hát nagyon sok ilyen hasonló hely van, ami még régebbi, és ez is még csak 10 éves.
És nyilván vannak olyanok, ahol nem kell jogközpont ahhoz, hogy fenntartható.
Igen, igen, vannak olyan helyek is egyébként, amik kimondottan ezzel foglalkoznak. Például Portugália, Dél-Portugáliában van egy hely, ahol ezzel a szintropikus agroerdészettel foglalkoznak csak, és nagyon sikeresek. 6-7 éve kezdték el. És ugyanúgy ott is száraz hőség, elsivatagosodás.
Értem is azt, hogy a nagyüzemi mezőgazdaságnak milyen kártékony hatásai lehetnek. Ugyanakkor is említetted ugye a világháború utáni robbanást, ugyanakkor azokkal, akikkel én nekem volt korábban alkalmam beszélni, azok azt mondták, lehet itt sok mindent mondani, megszídni a nagyüzemi mezőgazdaságot, de viszonylag olcsón, nagy mennyiségben sokak ellátása az ezzel a nagyüzemi mezőgazdasággal lehetséges, és ugye tudjuk azt, hogy azért a világon például az éhezés az jelenleg is milyen problémát jelent.
Ez igaz volt, manapság már annyira nem, pláne, hogy tudjuk, hogy vannak rá egyéb megoldások, és pláne, hogy elkezdtek tönkre menni azok a mezőgazdasági területek, ezáltal kivonódtak a felhasználható földterületek alól. Mivel kizsákmányolták a talajt, arról nem is beszélve, hogy ugye a talaj teljesen tönkre megy, mindennek az alapja a talaj. Hogyha nincs egy jó termőtalajunk, már pedig az ipari mezőgazdaság évről évre ugyanazt a területet felhasználva, hiába más a növény, kizsigerli. Ha nincsenek fák, nincsenek olyan növények, amiknek mélyre megy a gyökere, nem jut a víz a talajvízbe, a mélyebb rétegekbe, ezáltal ugye alapjáraton a talajvíz is csökken.
Tehát hosszabb távon ez rengeteg kárt okoz.
Ez használhatatlanná teszik a földterületeket. Okay. És már Magyarországon is van ilyen egyébként, és Magyarországon is van elsivatagosodás az alföld.
Lehetséges-e viszonylag olcsón, nagy mennyiségben jó minőségű terményt előállítani azért, hogy legalábbis ne nőjön drasztikusan az éhezők száma?
Igen, és szerintem egyébként a válasz az ipari mezőgazdaságra, hogy nyilván ott is a legnagyobb probléma az azzal van, hogy vegyszereket használnak, meg műtrágyát. Ezt azért használják, egyrészt most belemehetnék a politikai részében, mert hogy a monopolhatalmak nekik az az érdekük, egy körforgást alakítottak ki, nyilván vegyszereket használnak, kizsigerlik a talajt, ők eladják, ugyanaz a cég eladja a műtrágyát, szóval hogy ez egy körforgás, amiből nagyon nehéz kiszállni. Ez az egyik oldala. A másik oldala viszont, hogy ugye a gépesítés. És a gépesítéssel annyira nagy probléma nem lenne, hogyha az idézőjelben ésszel lenne használva. Hogy így a modern technológiát ötvözve, igen, a természet adta lehetőségekkel. Például, hogyha van nekünk egy olyan földünk, ahol gabonát termesztünk, de a sorok között már vannak fáink, azt a gabonát nem kézzel kell lekaszálni és learatni, hanem lehet ugyanúgy a gépeket használni, csak nem mindegy, hogy az ember hogyan termesztett, mit, milyen kombinációban, stb. Hatalmas területeken, ugye ez Amerikából származik, hatalmas területeken ugyanaz a féle növény. Búza, kukorica, általában napraforgó nálunk. Minek oda fa, minek oda bármi más, hát a traktorral a legegyszerűbb, hogyha csak vagy a kombájnal, ha csak bemegyünk a sorokba, és ennyi, nem kell kerülgetni semmit. És ez a fajta extrém leegyszerűsítés tette tönkre a természetet, mert a természet alapjáton bemegyünk egy erdőbe, iszonyú komplex. Szóval mai napig nem tudjuk, hogy működik. Mindig van valami újdonság, amit így a tudósok felfedeznek, hogy jaj, csak egy kis körönnyi extra tudás, amit most amire rájöttünk, hogy működik az ökológia, meg az ökoszisztéma.
Említetted, hogy valami térképet készítettél. Gondolom, nem térképész vagy, ez nem tudom, milyen térkép. Nem. Egyáltalán ez, hogyan szereztél erre tudást, és mit szolgál ez a térkép, mi van rajta?
Hát igazából ez egy digitális méretarányos térkép, ebben nincs újdonság. Különböző szoftvereket felhasználva készítettem egy színes térképet, és ezt úgy magamtól meg egy kurzuson tanultam, mert szeretnék permakultúra területén is tervezni másoknak területet.
Tervezéssel, tanácsadással?
Igen, igen, és ezt tavaly kezdtem egyébként, és akkor ezt így kitanultam, meg egyébként ennek van egy kreatív oldala, ugye a saját stílusomat azért beleviszem, és hát de ez egy baromi nagy
telek. Bocsánat, a térkép. Mire kell itt gondolni, hogy látok mondjuk egy nem tudom én 10 hektáros területet,
igen,
és akkor az föl van osztva különböző részre, hogy ott milyen lehetőségek vannak, milyen ott a talaj, milyen a domborzati viszony, mit lehet ott termeszteni, mit a legajánlottabb ott termeszteni, és ez szerepel, vagy mi szerepel rajta?
Ezen a térképen ez is szerepelhetne egyébként, mert sokfajta variáció van, attól függetlenül, hogy a kliens mit szeretne, de ezen a térképen konkrétan az szerepel, ami jelenleg a területen van. És plusz kontúrvonalak, ugye, ami megmutatja, hogy hol van a dombtető, hol vannak a völgyek, szerepelnek rajta a növényzet, az infrastruktúra. Én azokat a területeket emeltem ki, ahol már a különböző kísérletek zajlanak, például ez a szintropikus agroerdészet, a biointenzív zöldségtermesztés, és ezeket külön bejelöltem. Úgyhogy ez igazából csak egy vizuálisan szép térkép, amit a vendégek, hogyha jönnek, láthatják a falon kiposztolva.
Az, amit ott láttál, meg amit ott csináltál, úgy tudom, azt mesélted az említett transferúton, hogy konkrétan fizikai munkát is végeztél, tehát konyhakertben dolgoztál, nem tudom, kapáltál, hajoldoztál, felszedted a terményt, nem tudom, talán főztél is. Magyarországra ez interpretálható-e, adoptálható ez a fajta szemlélet, és lehetnek akár itt is ilyen jellegű megbízások, akár számodra is. Vannak egyáltalán itt olyan területek, amelyek már olyan helyzetben vannak, hogy nem folyik ott mezőgazdasági termelés különböző okok miatt, de akár folyhatna sikerrel, akár még fenntartható módon is.
Igen, és egyébként pont nemrég jött ki egy tanulmány, azt hiszem az ELTE-ről, kijött egy tervezet arra vonatkozóan, hogy a folyók szabályozását hogyan kell idézőjelben visszacsinálni, és újra árteresíteni a területeket, például a Tiszán vagy a Dunán is, és ezek az elsivatagosodott területek, mert hogy ugye nyáron is tök nagy aszály van. Szóval, hogy itt volt a pár évvel ezelőtti, talán két évvel ezelőtti óriási aszály, és ehhez vissza kell csinálni a vizes élőhelyeket és ökoszisztémákat.
Egyébként pont Baranyában volt egy ilyen jellegű program, ezt Ős Dráva programnak hívták. Igen. Ugye ez abban az időszakban volt, amikor Tifán Zsolt Villányi Borász volt a Fidesz területért felelős országgyűlési képviselője. Azt hiszem, hogy 22 milliárd forintos program volt, és sok minden történt is benne, és az ugyanerről szólt, legalábbis elméletben meg papíron, hogy egy ilyen vízkormányzási rendszert kellett volna. Igazából ott az volt a gond, hogy szerintem az elején kellett volna azt megcsinálni, és csak később felépíteni a látogatóközpontot, ami tényleg felépült, mert hogy ugye a Dráva az gyakorlatilag pontosan egy ilyen korábban termékeny és remek átéri terület, nem volt már alkalmas az a terület arra, hogy mezőgazdasági termelés folyjon. Ugyanakkor volt egy nagyon komoly előnye ebből a szempontból, meg az ilyen vadturizmus, meg egyebek szempontjából, hogy viszont ipari termelés sem folyt. Tehát ebből a szempontból egy szerencsés helyzet volt, amit ugye sokáig hátrányként éltek meg az ott élők, de hogy láttunk már ilyeneket, és akkor tulajdonképpen hasonlóra lenne szükség szerinted máshol is.
Igen, és szerintem ez egyébként nagyon szomorú, mert hogyha nem nagyon keresünk rá, ez nincs benn így a köztudatban, hogy ilyen projektek is zajlanak, mint például a Dráván. Most, hogy ennyire nagy probléma lesz a szárazság, egyre inkább köztudatba kerül a probléma, és a megoldások is. Ennek ez az előnye, ez az egyetlen előnye igazából, hogy az emberek tudatosabbak lesznek ebben a témában. És pontosan, ahogy mondtad, hogy az ami semmire nem használható terület, és mondjuk közel van a folyóhoz, az például egy ilyen tök jó ártéri területnek vissza lehetne alakítani, ami nagyon sok problémát megoldana, mert helyileg is esőcsináló övezet lehetne, visszatelepül egy csomó faj, állat, növényfaj, ami védi egyébként a mezőgazdaságilag használt területeket is, mert tartja a vizet, biztosít egy biodiverzitást, biztosítja a porzóknak az élőhelyét, a különböző rovaroknak az élőhelyét, amik természetes ellenségei lehetnek a kártevőknek. Szóval, hogy nagyon fontosak az ilyen természetes élőhelyek.
Milyen végzettséged van? Mert úgy látom, hogy ebben a témában egész felkészült vagy. De hogy érdekelne, hogy egyetlen hogyan jutottál ide, vagy van-e köze egyetlen, nem tudom, hogy az egyetemen mit tanultál, és hogy van-e köze ahhoz, amiről most beszélgettünk?
Hát én egyébként ide jártam a Pécsi Közgázra, és utána mentem fel Budapestre a BME mesterképzésre, és hát végül is az alképzés, az
környezetgazdaság,
igen, az mindig így környezetorientált volt, de az inkább ugye így a jogi oldalról közelítette meg a dolgokat.
Tehát az alapképzést azt itt szerezted a Pécsi Gazdasági Egyetemen,
igen.
És akkor innen mentél
műszaki menedzserre, igen, műszaki menedzser mesterszakra, mert más szerettem volna, mint a közgazdaságtan tanulni, és a műszaki menedzser szakban azért ötvözte a különböző mérnöki tárgyakat, és abban mindig voltak például ilyen természettudományi tárgyak is, amik engem jobban érdekeltek.
Mióta nem élsz itthon, és egyetlen hogyan kezdted el ezeket, mondtad, hogy nagyon sok helyen jártál a világban?
Hát nekem az egyetemnek a legnagyobb előnye az volt, hogy én ott kihasználtam minden olyan lehetőséget, amit tudtam, és mikor mesterképzésre jártam a BME-re, akkor én elkezdtem nyaranta Amerikába menni dolgozni, nyári táborokba. Az nagyon jó élmény volt, szóval főleg az első...
Észak-Amerikáról beszélünk,
az Egyesült Államokról pontosabban legyünk, mert egyébként amerikaiak az összes olyan nép és nemzet, akik az amerikai kontinensen élnek, csak hogy politikailag korrektek legyünk, és az Egyesült Államokban dolgozni. Ez 3 hónapig tartott, 2-szer mentem vissza, és emellett évközben is egyéni tanrendelin elmentem önkéntesnek 2-szer is Dél-Amerikába.
Azon belül?
Brazíliába első körben, ami hát az is egy nagyon jó élmény volt nyilván, meg
valahogy
nagyon
sejtem, hogy nem Rio de Janeiro-ba mentél.
Nem Rio-ba mentem, hanem Vitóriába, ami Rio de Janeiro-tól 1 órányi repülőútra van északra, de szintén a tengerparton található, nagyon brazil város, szóval nem sok külföldi van.
Mekkora városról beszélünk? És ott mit csináltál?
Ott egy iskolába mentem, illetve mentem volna, ami viszont onnan egy körülbelül másfél óra buszútra volt a dzsungelben.
Mert és a dzsungelben volt az iskola.
Igen.
És oda lehetett
egy kis faluban.
Valami módon az egyetemről kiközvetítve? Vagy?
Igen, ugye az ISEC-en keresztül, ugye ami egy egyetemi szervezet, és ott volt egy befogadó családom Vitóriában, akikkel nagyon jóba lettem, és a mai napig tartom a kapcsolatot, meg szoktunk találkozni, ha van rá lehetőség.
Helyreigazítás. A Szabad Pécs közéleti podcastje.
És angolul beszélgettél?
Angolul beszélgettem, igen. És, de ott néhány hét múlva, 2 hónapig voltam azt hiszem, vagy 6 hétig, valami, nem emlékszem pontosan, de hogy 2-3 hét után nem mehettünk többet az iskolába, mert lövöldözés volt a faluban, és így úgy gondolták, hogy hát ez így nem annyira biztonságos, és akkor mondták, hogy inkább nem menjünk többet.
A lövöldözés, amit ilyen bandaháborúk, vagy?
Igen, ilyen helyi családok bandaháborúk. Ugye ezek ilyen nagyon-nagyon távoli, semmi közepén lévő kis falvak, és oda is azért mentünk.
Ott már dzsungel van, vagy mit
igen, mit igen, egy dzsungeles.
Hogy a dzsungelben volt az iskola.
Igen, igen, igen. És egy, hát ilyen bódéházak, az iskola is igazából valamilyen szervezet azt felújította, vagy hát próbált egy ilyen.
És egyébként ott boldogultál az angol, mert ugye portugálul beszélnek-e, vagy hát nem tudom, hogy ott azon portugálul a területen hogyan.
Hát ugye én nem egyedül voltam, voltak más önkéntesek is, és velük velük ugye egyszerű volt, aki beszélt portugálul, volt, aki nem. Én például nem beszéltem portugálul. A tanárok közül, meg akivel tartottuk a kapcsolatot, ők mind beszéltek angolul.
És mit tanítottál, vagy mit kellett volna, hogy tanítsál ebben?
Igazából ez még egy ilyen iskola előtti felkészítő volt, azt hiszem egy 5-6-7 éves gyerekek.
Tehát és olyan, velük csak egy magyarul itt Magyarországon.
Igen, igen, valami ilyesmi, és nekünk csak lényegében az volt a lényeg, hogy kicsit beszéljünk velük angolul, és foglalkoztassuk őket. Szóval, hogy itt ezeken a területeken én úgy vettem észre, hogy nem nagyon van idézőjelben normális tanár, hanem mindenki egyfajta szervezet része, jótékonysági szervezet része, és ők próbálják így a legtöbbet kihozni a helyzetből.
Hogyan tudtál alkalmazkodni? Mert nyilván a befogadó család, amelyel tudtál angolul beszélni, az gondolom azért egy ilyen helyi középosztályszerű környezet lehetett és család lehetett, de jól értem, ugye Brazíliáról azért főleg, de Rióról is, ugye ott vannak nagyon komoly nyomornegyedek. Nyilván ahhoz képest még a vidéki élet az még szegényebb lehet bizonyos szempontból, és nyilván egészen más komfort van, mint Európában, vagy amit itthon megszoktál. Hogyan alkalmazkodtál ehhez?
A host családom, a befogadó családom kb. Sehova nem engedett el egyedül. Szóval, hogy ők így jöttek velem mindenhova, meg vittek mindenhova. Egyébként általuk eljutottam nemzeti parkokba, vagy elmentünk az ő nyaralójukba. Ők ugye egy módosabb család, ügyvéd család, akiknél voltam. Óriási a szakadék. Tulajdonképpen én úgy vettem észre, hogy ez a középréteg majd, hogy nem teljesen hiányzik Brazíliában. És vannak a gazdag réteg, és van a nyomornegyed, amit egyébként favelláknak hívnak, és hát rengetegen vannak ezekben a nyomornegyedekben.
Igen, vannak favellák, vannak Rióban, és azok, nagyon, valaki látott igen. Képeket, akkor az...
Csak érdekességként elmondom, hogy a favellák általában a hegyen, és a hegyen felfelé vezető úton vannak, pont az ellentetje, mint nálunk, hogy ugye...
A hegyen élnek a gazdagok.
Igen.
Arra értettem, hogyha mondjuk valaki látta a riói Krisztus szobrot, és az ahhoz kapcsolódó, hogy ott ilyen hegyvidéki képeket, akkor lehet látni ott a hegyen ezeket a, nem tudom, fából készült bódékat, amit ugye favelláknak hívnak, de hát nyilván ez vidékre menvén is Brazíliában egyre több helyen valószínűleg látható.
Igen, és szerintem a nagyvárosiak azok a, hát helytől függő, hogy melyik az, amelyik veszélyes, melyik az, amelyik nem, de mondom, engem nem engedtek egyedül sehova, úgyhogy így biztonságban voltam, meg én élveztem az ott töltött időt.
Mondtad, hogy két alkalommal voltál Dél-Amerikában, a másik is Brazília volt, vagy ez egy másik ország?
Kolumbiában voltam, és ott látogatóban voltam, mert Brazíliában megismertem egy kolumbiai lányt, akivel nagyon jóba lettem, így hárman lettünk nagyon jóban, az én befogadó családomból a lány, akivel így voltam igazából végig Brazíliában, és egy másik önkéntes lány, aki velem együtt volt önkéntes, ő Laurának hívják egyébként, és az ő családjához mentem ki egy pár hétre Kolumbiába.
Tehát ő kolumbiai lány volt, de ő is egy ilyen hasonló munkám volt, mint Brazíliában.
Igen, és igazából az egy családlátogatás volt. Hát ott ők is elvittek engem erre-arra, meg magamtól is mentem, és ott meglátogatott például ez a brazil barátnőm. Úgyhogy ezt így előre megszerveztük, hogy jó, hát akkor egy év múlva ott találkozunk náluk.
Magyarul az nem egy ilyen hasonló egyetemi program, mint ami volt a Brazília.
Nem, azt is saját magamnak szerveztem, és...
De még egyetemre jártál.
Még egyetemre jártam, és nem is emlékszem, hogy akkor már hogy intéztem el. De valahogy elintéztem, hogy ez a kiesés ne legyen probléma.
Hát meg nyilván az, hogy oda eljussál, ott tudjál tartózkodni.
Igen.
Viszont megint csak erre a hazaútra, ahol beszélgettünk, utalok vissza, hogy nem csak itt voltál, hanem, mint az interjú elején mondtad, nagyon sok helyen a világban. Ez akkor gyakorlatilag a braziliai, meg az Egyesült Államokbeli utakkal kezdődött, aztán folytatódott. Tehát te Magyarországon, ha jól értem, vagy jól érzékelem, nem is dolgoztál, hanem külföldi munkákra mentél. Egyáltalán hogyan szervezted ezeket?
Igen, hát én próbáltam úgy intézni a dolgokat, hogy abban az országban, ahova megyek, mert mindig volt egy érdeklődésem egy adott ország iránt. Én ott szeretnék egy olyan munkát, amivel én elégedett vagyok, vagy amit ki szeretnék próbálni, vagy amit meg szeretnék tanulni. Így igazából jutottam el különböző helyekre, vagy országokba. És hát ez egy idővel egy irányba beállt egyébként, mert ezek az önkéntes munkák és a fizetős rendes munkák, ezek váltották egymást. Nyilván, amikor így elfogyott a pénzem, akkor mindig olyat kerestem, ami fizetős munka, és érdekel, és szeretnék abba az irányba elmenni. Az önkéntes munkával kapcsolatban szintén ugyanígy.
Éppen akkor, amikor félre tudtál tenni, gondolom.
Igen, pontosan.
Mikor kezdődött ez? Hány éve?
Hát ez igazából az egyetemen is azóta tart. 12 éve.
Az, hogy erre indultál el, és akkor azóta gyakorlatilag járod a világot.
Igen.
Annak van-e bármiféle olyan oka, hogy nem akarsz itthon lenni?
Fú, hát ezen nagyon sokat gondolkoztam. Igen, ebben biztos vagyok, hogy van olyan oka, hogy nem akarok itthon lenni. Másrészt, a másik pedig, hogy én kisgyerekkoromban én mindig ilyen National Geographicot néztem, és én már akkor tudtam, hogy én ezt szeretném csinálni. Mindig arra gondoltam, hogy annak a néninek milyen jó munkája van, hogy így milyen helyeken jár. Nekem a földrajz volt a kedvenc tantárgyam, abból is érettségiztem. Szóval, hogy engem ez alapjáraton nagyon az érdeklődési területem, hogy megismerjem és felfedezzem a világot. Nyilván most már tartok ott, hogy legyen egy bázisom, és szeretnék Magyarországon is egy bázist, hogyha úgy döntenék a jövőben bármikor, hogy mondjuk haza szeretnék jönni, vagy egy több laki életet élni, akkor legyen itthon egy olyan hely, ahova haza tudok jönni, és ami az enyém.
Valahogy azt gondolom, hogy ez nem a budai villanegyedben lesz, és nem az anyagiak miatt feltétlenül,
hát nem.
És még csak nem is Pécset mondjuk a belvárosban, vagy kertvárosban.
Nem, én két területen gondolkodom, az egyik Balatonfelvidék, és ott is egy olyan terület, ami hát ilyen, igazából nem feltétlen az olcsósága miatt, de nyilván közrejátszik, ami nincsen ház, és nem is lehet építeni. Szóval akár egy elhagyatott agrárterület, vagy legelő, vagy szőlős, vagy akármi.
Eljön egy pillanatra. Ha nem lehet ráépíteni, akkor hol fogsz lakni?
Azért ezeknek vannak kiskapuk, mert mindig lehet trélerházakat, miniházakat, jurtát felhúzni, szóval, hogy ezen annyira nem aggódom, és nekem egyébként, szóval, hogy így én nekem ezt tetszik, meg én szeretem.
És jól sejtem azt is az előzőekből, hogy mezőgazdasági termeléssel, ilyen regeneratív
mezőgazdasággal
foglalkoznál?
Igen, őszintén szólva, hogyha tehetném, és lenne rá pénzem, akkor én rengeteg földet megvennék Magyarországon, ennek egy részét teljesen visszaerdősíteném.
Aminek, bocsánat, csak egy szóra megállva, egyrészt a földvásárlás, nem tudom mennyire vagy tisztában vele, hogy a földvásárláshoz ahhoz egyrészt kell már bizonyos végzettség, nem tudom, méhésznek kell lenni, vagy aranykalászos gazdának, hogy egyáltalán vásárolhass, és van egy tető, hogy hány hektárt lehet venni. Most azokról nem beszélünk, akik a NER-nek a, nem tudom, egyáltalán a NER mond-e neked valamit.
Igen, én egyébként nagyon képbe vagyok az aktuál politikával, a világ dolgaival, szóval, hogy tehát buborék olvasod, életet élek, de hogy én szóval én nyitott vagyok nagyon
tehát,
a világra.
Tehát hogy azért az, hogyha mondjuk azt hallott, hogy XY politikusnak, vagy Mészáros Lőrincnek hány hektár földje van, abban azért ne éld annyira bele magadat, mert az nem biztos, hogy az neked is menne, de gyakorlatilag van még lehetőség nyilván földet venni, vagy területet venni, csak gátja van, egyrészt nyilván anyagi gátja, hogy mennyit tudsz vásárolni, másrészt pedig van egy felső határ, harmadrészt meg ugye bizonyos végzettséghez van kötve.
Ezt nagyon jó, hogy mondtad, mert ezt elfelejtettem mondani Spanyolországnál, hogy igen, Nyugat-Európában vannak ezek a kezdeményezések, de hogy azért van ilyen sok például Spanyolországban is, vagy ennyire, vagy nagyobb léptékű, mert a bürokrácia az nem olyan szigorú, mint mondjuk Németországban vagy Magyarországon. Egyszerűbb földet venni, egyszerűbb rajta bármit csinálni.
Például neked is, mint külföldi?
Igen.
Azért, mert uniós állampolgár?
Igen. Igen. Úgyhogy ezeknek a déli államoknak ez a bája.
Többek között.
Én egyébként az ottani klímát nem szeretem. Mellékesen. Nekem túl meleg és száraz. De hogy Magyarországon, igen, tehát hogyha tehetném ideális helyzetben, akkor vennék egy csomó földet, aminek egy részét visszaerdősíteném, a másik részét pedig regeneratív mezőgazdaságba fordítanám. Most nyilván ezt a saját képességeimnek, meg lehetőségeimnek mérten, kicsiben fogom csinálni ideális esetben. Szóval meglátjuk, hogy alakul.
Van-e neked egy olyan noteszed, vagy nem tudom, Excel táblád, amiben strigulázod, vagy számoltatod, hogy hány országban jártál?
Nem, nincs.
Nincsen.
Nincs.
Nem gyűjtöd a kilométereket a repülőkön, hanem egyszerűen csak mész projektről projektre, vagy munkáról munkára.
Hát, ami megtetszik, meg ami így vonz.
Azért a hallgatókat, ha bár ugye mi azért elsősorban közéleti és politikai újság vagyunk, nem kevésbé bulváros, időnként bulváros témákat is, de bulvár újságírást azt talán nem folytatnánk, viszont azért az biztos, hogy a hallgatókat azok érdeklik, azok az országok meg területek, amelyek bármilyen szempontból különlegesek. Tudnál-e pár ilyen országot, területet és munkát mondani?
Én nekem kedvenc országom Japán, és ott éltem egy évet, és fél évig egyébként ilyen japán hegyvidéken voltam, és hasonló önkéntes programot végeztem, mint Spanyolországban, csak japán farmokon, tehát azért más, mégiscsak más. És a másik fél évben pedig egy kicsi kalandtúra cégnél voltam túravezető. A sziget, a Hokkaido, az a japán északi szigete, ami már igazából Szibériából egy leszakadt rész, és egy olyan éghajlat is van rajta. És hát ott voltam túravezető fél évet, úgyhogy nekem ez volt az egy.
Túravezető.
Igen.
Hogyan tettél szert erre a munkára? Egyetem milyen tapasztalatot tudtál beírni?
Úgy tettem szert, hogy én előtte Skóciába dolgoztam egy évet, és ott szintén hasonló területen. Nagyon izgalmas egyébként, ezt azóta sem nagyon értem, hogy
Hokkaido,
alakult.
Hokkaidóba térjünk majd vissza, de jó. Akkor beszéljünk egy mondatot a skót munkáról.
Egyébként én ezeket az északi vidékeket sokkal jobban szeretem, meg Magyarországon is a klímát, meg a tavasz így gyönyörű például, de hogy én ezt sokkal jobban szeretem, mint a tengerparti déli részeket. Főleg az dél-amerikai, meg a mediterrán térségről beszéltünk, de hogy én az időm döntő többségét Skóciában, Japán északi szigetén töltöttem, szóval mindig ilyen, vagy a hegyekben, az Alpokban, mindig olyan klímán, ami hideg. Vagy hegyvidéki, vagy sarkvidéki.
Nem egészen az andalúz.
Nem.
Főleg már az első.
Nem, és itt van benne a csavar, hogy én igazából azért akartam Andalúziába menni, meg azért is akarok ezzel foglalkozni, mert így megvédem a hegyvidéki és a sarkvidéki területeket, mert ugye nyilván, hogyha így jön felfelé az elsivatagosodás, egyre melegebb van, egyre szélsőségesebb az időjárás, annál inkább veszélyeztetve vannak ezek a sarkvidéki.
Hát igen, aki egy kicsit foglalkozott vagy ezzel a témával, vagy látott ilyen dokumentumfilmeket, vagy akár, akár olyan fikciós filmeket, amelyek azért a tudomány jelenlegi állása alapján készültek, akkor láthatja azt, hogy azért a következő 20-30-40 évben, ahogy hát a másfél fokról sajnos már nem nagyon beszélhetünk, hanem két-két és fél fokról beszélnek már így a század végéig, vagy akár jóval korábban, ami gyakorlatilag melegedés bekövetkezik, azt okozhatja, hogy kúszik felfelé, ugye az egyenlítő kúszik felfelé, és Magyarországot is inkább már a mediterrán térségek időjárása meg klímája fogja elérni, és nem tudom én, majd Észak-Lengyelországban lehet nagyon jó borokat készíteni, mert olyan lesz a szőlőtermesztésre az adott klíma. Milyen túrákat vezettél Skóciában, és hogyan kaptad ezt a munkát?
Ott nem túravezető voltam, így kimondva, hanem egy kicsit diverzebb munkám volt. Ennek nincsen nagyon magyar megfelelője, mondom angolul, aztán megpróbálom elmagyarázni. Az volt a neve, hogy Outdoor Activity Instructor, ami igazából azt jelenti, hogy különböző, nekünk nincs ilyen iparágunk Magyarországon, de hogy különböző kültéri mozgás kultúrákat ötvözve így oktattam gyerekeket. Ebbe beletartozott sportágakként ismert kajakozás, kenuzás, sziklamászás.
Ezeket oktattad?
Igen. Igen, ezeket úgy csináltuk, hogy kaptuk a tréningeket, elvégeztem, hogyha sikerült a tréning, átmentél a vizsgán, másnap már dolgoztál benne. Tehát kapásban nyilván úgy, hogy először segítséggel, de mivel olyan intenzív volt a munka, így reggeltől estig tulajdonképpen kitette a napodat.
Kajakot oktattál például, vagy kenut?
Igen.
Skóciában?
Igen.
Előtte mikor kajakoztál, vagy kenusztál?
Hát csak így hobbiból kajakoztam, kenusztam ott, ahol éppen volt rá lehetőség.
Tehát azért nem fordultál be egyből a vízbe?
Nem.
Amikor Skóciába érkeztél, de oktatni akkor még nem tudtad volna.
Nem, nem. És hát ugye a központnak a fejese, az összes ilyen központnak a fejese, egyfajta, hát például a királyi haditengerészetnél volt korábban. Szóval ők adták nekünk a tréninget, és hát elég intenzív volt, szóval nagyon gyorsan, nagyon sok mindent kellett megtanulnunk. Tulajdonképpen néha már úgy éreztem, hogy a saját túlélésem érdekében is, mert hogy a limitjeinket azt erősen így tolta. Úgyhogy én nagyon élveztem, de nagyon elfáradtam, mert ez azért elég intenzív életmód, viszont olyan helyeken jártam Skóciába, ahol így turisták nem. Viszont a turistás helyeken egyáltalán nem jártam, mert mindig volt valami tréning, valami kaland, valami amire vitt minket.
Viszont ez azt jelenti, hogy ektesskótokkal találkoztál, gondolom.
Igen, én voltam az egyetlen külföldi, így aki ott dolgozott.
Sziklamászást is mondtál itt a skót munkák kapcsán. Azt is ott tanultad, vagy?
Nem, én korábban már, egyetem után én voltam sziklamászó tanfolyamon, mert hogy engem ezek a... Tehát, hogy természetorientált voltam mindig, meg aktív is vagyok viszonylag. Mindig is érdekeltek azok, hogy a kültéri, a téli sportok, a hegyi sportok, stb. Szóval, hogy én ezek irányába én tettem lépéseket, kurzusokra jártam.
Oké, beszélgetünk még egy kicsit, és akkor kiderül még néhány olyan képesség, meg tudás, amiről eddig nem beszéltünk. Értem, mennyi idő volt Skócia, hogyan szerezted azt a munkát, és hogyan kerültél utána Hokkaidóra vagy Japánba?
Majdnem egy évig voltam ott, úgy szereztem a munkát, na ez volt, ami nagyon érdekes, és a mai napig nem igazán értem, ezt hívják manifestációnak talán, de hogy előtte néhány hónappal nekem volt egy olyan zsigeri érzésem, hogy Skóciába szeretnék egy kastélyban dolgozni, emberekkel foglalkozni és a természetben lenni. És nem tudom, hogy miért, de hogy ez egy annyira zsigeri érzés volt. Elkezdtem keresgélni, de hát semmiet nem találtam, azt se tudtam, hogy egy ilyen iparág, meg egy ilyen munkakör létezik. Egy barátom mutatta, hogy egy Facebook csoportban egy magyar házas pár keres karácsonyi vásárra Dél-Angliába eladókat. És így valamiért tudtam, hogy hát nekem oda mennem kell. És jelentkeztem, fel is vettek. Az az egy hónap elképesztően jó élmény volt. Én olyan jó fej, kedves, emberekkel találkoztam ott a szomszédjaim körében, így mindenki a gondomat viselte, szóval ilyen nagyon, nagyon családias volt a légkör, és nagyon élveztem. És egyébként az egyik szomszédom volt, az elmondtam mindenkinek, hogy én így mit szeretnék csinálni, és az egyik szomszédom mondta, hogy hát azt hiszem, tudom, hogy mi lenne számodra a megfelelő, és ő mondta, mutatta meg, itt a honlap, ő ott volt senior instructor már korábban, ő mutatta meg, Skóciában is van egy helyük, 5 központjuk van talán, és Skóciában van az egyik, és jelentkeztem, januárban karácsonyi vásár után elmentem a kiválasztási hétvégére, ami Walesben volt, és akkor ott felvettek.
Fölkelt egyik reggel, kitaláltál egy olyan munkát, amit, hogyha így egymás után leírom, és mondjuk a Google-on megkeresem, akkor nem dob ki semmit, kb. Nulla találat jön ki. Ezt követően valahogyan jött neked egy dél-angliai, nem tudom azon belül hova.
A Salisbury-ben voltam.
Oké. Okay. Tartozó munka, amit sikerült elnyerned, és ott hirtelen akadt valaki pont egy olyan munkát adott ki, amire az én feltevésem szerint a Google nulla találatot adott valaki. És ott el is tudtál tölteni körülbelül egy évet, és tudtál többek között kajakot, kenut, sziklamászást végezni, meg tanulni, meg oktatni.
Igen, és azért nem maradtam egyébként tovább, egyrészt mert nagyon intenzív volt, másrészt pedig egy barátnőm a francia Alpokban dolgozott, és én nagyon szerettem volna a hegyekbe is menni. Ezek igazából ilyen álmok megvalósítása, hogy én ezt ide is szerettem volna eljutni, oda is, ezzel is szerettem volna foglalkozni, azzal is, és így valahogy abban az időszakban így egymás után jöttek ezek, hogy egy barátnőm írt nyáron, hogy téli időszakra ő ott lesz Chamonix-ban, és ott dolgozik, és megkérdezte, hogy van-e kedvem menni, mert hogy keresnek még oda egy kisebb vendégházban egy ilyen teljes körű mindenes személyzetet, 3 voltunk lányok, és én mondtam, hogy igen, van kedvem. Úgyhogy jelentkeztem oda, az ottani főnöknél, és felvettek, úgyhogy utána a téli szezont Chamonix-ban töltöttem, ahol meg a hegyvidéki készségeimet, azt még magasabb szintre vittem.
Ez a francia Alpok, ugye, igen, aki esetleg nem tudná. És akkor onnan mentél Hokkaidóba?
Igen,
vagy Japán,
onnan mentem Japánba. Igen. Igen, akkor utána hazajöttem elintézni a vízumot, mert working holiday vízummal mentem ki, amit nem tudom, hogy ismerik-e, de hogy vannak bizonyos országok, egymással szerződésben állnak, egy évet el lehet tölteni a másik országban, nem kell munkavállalói vízum, semmi, csak erre a vízumtípusra kell jelentkezni, és lehet dolgozni, de korlátozott ideig, meg korlátozott lehetőségeid vannak, hogy mennyi pénzt kereshetsz, stb., mert ez igazából egy ilyen dolgozz, fenntartod magad, de utazol, és megismered a kultúrát. És ez tökéletes
volt. És az néhány országgal, vagy lehet, hogy sok országgal, nem tudom, vannak, tehát kétoldalú szerződések, államközi szerződések, igen. És például Magyarország és Japán között is
igen.
Van ilyen.
Igen, igen, igen. Nem és olyan nagyon régóta egyébként.
És te, ha jól értettem, akkor sok munkára te éppen adott lehetőség meg érdeklődés miatt mentél, de Japán valami miatt neked így becsípődött, és oda viszont már azért mentél, mert Japánba akartál menni, és nem feltétlenül munkára.
Igen, igen, igen. Meg hát én mindig az adott helyre akartam menni, és ott kerestem egy olyan munkát, ami engem érdekelt.
És akkor Japánba de először Japán hova mentél, és ott mit csináltál, és hogyan kerültél Hokkaidóra, ami azért, aki esetleg Japánt egy kicsit jobban ismeri, vagy akár japán irodalmat olvas, vagy japán szerzőktől olvas, belefutatott Hokkaidó nevébe, az ország északi részén van, és szintén egy sziget.
Igen. Hát nekem Japán az talán az első olyan ország volt, ahova én tudtam, hogy én ott hosszabb időt fogok tölteni, hogy én ott fogok lakni. Mert 14 évesen egy barátnőm kölcsönadta az egy Gésa emlékiratai című könyvét, és nekem az annyira megtetszett, vagy olyan mély hatást gyakorolt, hogy én onnantól kezdve így tudtam, hogy egyszer Japánba fogok lakni, hogy azt nem tudtam. Egyébként egyetem alatt jelentkeztem is egy ösztöndíjra, de akkor azt nem kaptam meg, de úgy annyira nem bántam, mert éreztem, hogy az még nem az én időm, és rá 10 évre meg így eljött az én időm igazából. Hát így kerültem Japánba, hogy én arra így nem is tudatosan, de hogy így természetesen készültem, mint tanultam japán nyelvet egyetem alatt, hol elfelejtődött, hol újra tanultam így szórakozásból, hol újra elfelejtettem, akkor Japánban megint így nagyon előjött, meg akkor fejlődtem sokat, de azóta megint elfelejtettem, szóval, hogy így ezek ilyen változó módon vannak. Tehát, hogy így a kultúrát is, főleg a filozófia, meg a vallások, természetközeliségük, és a kultúrájuk, az ősi kultúrájukhoz, amihez én így nagyon vonzódtam, és ezekből így tanulgattam magamtól dolgokat.
Jó pár helyen jártál, nyilván Skóciában nem kérdés, meg Dél-Angliában nem kérdés, de a legtöbb helyen angolul beszéltél. Említetted, hogy japánul valamilyen szinten beszélsz, ami azért elég ritka Magyarországon, még hogyha a két nyelv között egyébként nyelvtanilag, meg talán eredetben is van hasonlóság. Milyen más nyelvet sajátítottál el az útjaid során, és egyáltalán más nyelven beszéltél, mint angolul?
Hát én középiskolában tanultam franciául, az egy elég erős passzív tudást adott, és amikor Franciaországban vagyok, akkor az nyilván így felerősödik.
Pécset a Lőveibe, Kodályba?
Babicsba jártam.
Babicsba.
Igen. És a Hajdú Zsuzsanna tanított franciául. Nincs különleges nyelvi érzékem. Tehát én sose tanultam könnyen nyelveket. Se angolt, se franciát, se semmit. Ez egy adottság szerintem, vagy talán egy tehetség. Nekem ez nincs meg. Úgyhogy a mai napig van egy csomó nyelvi hibám, kiejtésbeli hibám, de hogy ezeket az önbizalmi kérdéseket, hogy most ez nem teljesen helyes, vagy nem olyan szépen kiejtett mondat, vagy szó, én ezeket teljesen legyőztem, és így abszolút nem érdekel a mai nap, hogy így nekem így jó nyelvtanom teljesen, vagy a kiejtésem. Én minden nyelven, amit így két szót tudok beszélni, én azt magabiztosan beszélem.
De gondolom, ebből gondod nem volt korábban, hogy valamit félreértettek volna?
Nem, meg azért például a skótoknál ott volt az egyetlen olyan, hogy először így például a munkatársaim engem annyira nem értettek. Én meg őket nem, szóval ez ilyen kölcsönös volt, de hogy nagyon hamar belerázódtunk. Csak hozzá kell szokni egymás akcentusához, de egyébként nem volt ilyen probléma.
Hokkaidóra hogyan került? Mert ha jól értem, először nem Hokkaidóra kerültél, hanem Japán más régiójába.
Igen, a Japán Alpokban voltam, egy hegyvidéki területen, Tokiótól, hát ugye Tokió az Japán keleti oldalán van, én pedig a nyugati oldalra mentem át az országnak, és ott van a úgynevezett Japán Alpok, és ott még nagyon elszigetelt, kis falvak vannak, ahol egyébként kicsit ilyen szellemfalvak, mert a fiatalok elhagyták ezeket a falukat. A természet Japánban 90%-ban érintetlen erdő, ami gyönyörű, és ott mennek, számomra ez egy ilyen ideál, hogy ezek között, a falvak között, vagy ilyen retro kisvasutak, vagy pedig a Shinkansen, ami ugye a világ egyik, már nem a leggyorsabb, mert Kínában van a leggyorsabb vonat, de az egyik leggyorsabb vonat jár így a falvak és a nagyvárosok között. Tehát hogy így akkora a kontraszt, hogy ugye ez érintetlen természet, kis falu, és akkor van egy Shinkansen, egy gyors vonat megálló hely.
És Tokió nem lenne annyira nagy kérdés, nem tudom, milyen turista forgalmat bonyolít, de nyilván elképesztő méretűt, de attól tartok, hogy az ilyen kis falvakban, mondjuk ha feltűnik egy ilyen minden szempontból európai, kinézetű, kékszemű, világos hajú, a japánokra, ázsiaiakra semmilyen módon nem emlékeztető fiatal lány, akkor azért furcsán érznek a helyiek.
Annyira nem, pláne azért, mert egyébként a japán kisfalvakban is elképesztő tájékozottak az emberek. Szóval nekem az első befogadó családom, akiknél dolgoztam ökofarmon, önkéntes voltam, és például ott a helyi faluban mindenki tudta, hogy ez a Kentaro-san, így hívták az ottani nagypapámat, ő fogad önkénteseket, és ő egy művész szobrász volt egyébként, Tokióban dolgoztak a feleségével, és 50 éves koruk után mind a kettőjük egyébként rákos lett, és ezt ők az urbanizált életben látták ennek az okát, és fogták magukat, és kiköltöztek az ő szüleinek a házában, ahol egyébként az átlag korhatár az 80 év, és minden reggel azzal kezdik a napot, 5 óra körül, hogy van egy kis szentélyük, ez a legtöbb házban, Ázsiában egyébként, nem csak Japánban megtalálható, ahol felolvassák a napi olyan mondataikat, vagy mindennapi olyan mondataikat, amik számukra így értéket teremte, vagy érték van bennük, ez lehet vallási, filozófiai, bármi, ami számukra fontos, és utána elkezdik magukat újságból, vagy rádióból edukálni, hogy mi történik a világban. És például teljesen tisztában voltak azzal, hogy milyen problémája van az egyik teknős fajnak az óceán, nem tudom melyik szigetén, hogy kipusztulás fenyegeti őket, ez és emiatt. Szóval, hogy így abszolút képbe vannak így mindennel, és ők ezt így minden reggel tudatosan informálódnak is.
Internetes rádióból, mondjuk angol nyelvű rádióból tájékozódnak, vagy pedig olyan
Japán.
A japán médiának a helyzet, ami nem gyakorlatilag a legszélesebb körül és hiteles tájékoztatást tud biztosítani a vidéken élőknek.
Japán a kontrasztok országa. Vannak az olyan tévécsatornák és tévéműsorok, amik a legbugyutábbak a világon, és emellett ott vannak a leginformálisabb dokumentarista tévécsatornák, meg rádiócsatornák. Minden egyébként japánul, angolul nem nagyon beszélnek a japánok.
És akkor te hogyan beszéltél a befogadó családoddal?
Nehezen. Sok félreértés volt kézzel, lábbal, én egy kicsit japánul, ők egy kicsit angolul.
De egyébként, amikor oda mentél, vagy fogadtak, akkor tudták, hogy erre lehet számítani, hogy itt heves kézmozdulatokkal meg...
Persze, nem én voltam az első, aki oda került, szóval voltak már korábban ott önkéntesek. De gyönyörű hely, jaj, nagyon gyönyörű, tényleg ilyen mesebeli hely.
Fél évet töltöttél ott, ha jól vettem ki?
Nem, három helyen töltöttem, ha jól emlékszem, három helyen, és ezt a fél év elosztva, plusz ebbe a félbe beletartozott, hogy egy hónapot Kiotóban is töltöttem. És akkor Kiotóban...
Ami viszont már egyrészt nagyváros, másrészt nem tudom, a Gésa...
Igen, emlékiratai... az, igen, igen. És egyébként nagyon kedves magyar családnál laktam, és akik már tovább bővültek, ők ott születtek a kisgyerekek. Hát egy nagyon különleges életet élnek, én nagyon jól éreztem magam velük. Többen vannak egyébként magyarok Kiotóban, akik ott laknak, tök jó kis közösség van. Hát igen, gyönyörű, gyönyörű város, csak nagyon turistás.
Főleg ahhoz képest gondolom, ami a kézzel lábbal mutogatós bácsinál. Azért
hát
egy mondatot engedj meg még itt, említetted, hogy 50 éves korukban daganatos betegséget diagnosztizáltak. Náluk ez mikor volt?
Hát most 80 évesek, 80 fölött.
És a 30 évvel ezelőtt mivel bíztatták őket az orvosok?
Nem tudom, mert ennyire nem tudtunk jól kommunikálni, de hogy mind a kettőjüknél. Volt, de azóta nincsen problémájuk.
És csak... ez nem egészségügyi műsor, és senki nem veheti receptnek, de elgondolkodhatom én
is. És csak a saját terményüket eszik. Vagy mondjuk a faluban mások által termesztett zöldségeket, de nekik rizsföldjeik vannak, ökológiailag megtermelt rizsföldek. Ott is dolgoztam.
Dolgozta rizsföldön?
Igen.
Olyan kalapban?
Igen, olyan kalapban, pontosan.
Aminek nem tudom a nevét, sajnos, ez elnézést kérek a tájékozatlanságomért, van ennek valamilyen?
Nem tudom én sem, nem csak ők használják, hanem vietnámiak is, a többi, szóval nem tudom, hogy mi a pontos neve. Valószínűleg minden országban más, de nem tudom.
Majd kérem, írja meg, aki tudja. Hokkaidóra viszont ezt követően mentél.
Igen.
És ott is valamiféle túrákat vezettél?
Igen, ott ugye már nagyon, annak már így tök jó előnyöm volt, hogy Skóciában én dolgoztam hasonló területen, és van egy Facebook csoport, ami a Working Holiday vízumos emberkéknek van fenntartva, és ott vannak olyan munkaadók is, akik pont ilyen embereket keresnek, és ott tette ki egyébként egy angol nő, akinek japán férje van, Hokkaidón laknak, most már nekik is van azt hiszem három kisgyerekük, ő rakta ki, hogy az ő kalandtúra cégüknek keresnek túravezetőt. És akkor én arra jelentkeztem, volt egy rövid interjúnk, aztán két hét múlva ott voltam.
Volt egyébként az ott, hogy elindult ez a, nem tudom, sikerszériád a nemzetközi munkaerőpiacon, volt olyan hely, ahol jelentkeztél, és nem vettek fel? megint csak ahogy a nem egészségügyi műsor, ez nem is HR tanácsadó műsor, de mégis mi, ha nem, nagyon kell gondolkodni, akkor ez szerintem nagyon sok kudarcod nem volt a tekintetben.
Nem, de nem is jelentkeztem sok helyre. Szóval nekem nagyon sokszor volt igazából pénzügyi csődöm, mert hogy nem tudtam, hogy mi lesz a következő lépés. Tehát azért most így a highlightokat, meg a jó oldalát mesélem el ennek az életmódnak, de hát ugyanannyi az árnyoldala is, mert egy állandó bizonytalanság van, amivel így szembe kell nézni, hogy nem tudja az ember pontosan, hogy akkor most hogyan tovább. És ez részben az én személyiségemből fakadó, hogy mondjuk nem kötelezem el magam egy adott hely iránt, mert még ez is érdekel, meg az is érdekel. Részben pedig ez az életmód velejárója. Igen, hogy van egy, érzem magamban azt, főleg az elmúlt néhány évben, hogy ez érzelmileg is baromi kimerítő. Szóval minden helyen, ahol én így felépítettem egy életet rövid időn belül, munkával, barátokkal, lakóhelyjel, stb., az néhány hónapon belül, vagy egy éven belül így teljesen megszakad, és előről kezdem az egészet. Ez azért így eléggé megviseli az embert, és nagyon sok ideje nincs is arra, hogy így feldolgozza. Ezek az önkéntes munkák, ugyanúgy tanulok belőlük, új élmények érnek, de ezek arra is szolgálnak, hogy feldolgozzam, hogy egy kicsit lelassuljak, és feldolgozzam azt, hogy mi történt előtte, meg felkészüljek a következő időszakra.
Az önkéntes munkát azt Magyarországon egészen biztosan úgy fordítják, hogy kb. Ilyen rabszolgamunka, vagy ingyen munka. Mit kell érteni önkéntes munkaként a nagyvilágban?
Hát az önkéntes munka nagyvilágban az általában egy olyan munka, ahol te egy élmény vagy tudást kapsz napi néhány óra munkádért cserébe, hogy te abban az adott projektben részt veszel. Ez lehet könnyebb, nehezebb munka, lehet fizikai, lehet számítógépes munka, szóval, hogy nem, ezeknek nagyon sok fajtája van, és én nekem ugye elsősorban mindig különböző ökológiai farmokra mentem, különböző klímákon, szóval nekem, én ebből tanultam, meg engem ez érdekelt, meg engem ez kapcsol ki.
Lehet, hogy félreérthető volt egy picit a kérdés, mit kapsz cserébe?
Ja igen, az önkéntes munkáért cserébe általában, ez megint embere válogatja, de általában szállást, teljes ellátást, élelmiszert.
Zseppénzt is esetleg? Vagy
van mindig... olyan hely, ahol zseppénzt is adnak. Igen.
És akkor, ha jól értem, akkor ugye ezek általában nem teljes, tehát mondjuk 3-4-5-6 órás munkák, igen, amit viszont komolyan el kell végezni, igen, viszont a szabad idődben vagy utazhatsz, working holiday ugye, vagy pedig, ha még belefér abba a keretbe, amiről beszéltél, hogy van egy plafon, hogy mennyit kereshetsz meg nyilván legálisan, fogsz tudni még esetleg olyan munkákra vagy projektekre szerződni ez idő alatt, amiből pénzt tudsz félretenni?
Igen, pontosan. Ahogy elmondtad, ezt az elmúlt időszakban már ebből így ilyen szempontból hasznot kezdtem húzni, mert olyan helyekre megyek, amikből már tapasztalatom van, és az előző önkéntes helyről felépített tapasztalatomat ráhúzom az új önkéntes helyre, és ott már fizetős munkáim is lehetnek.
Mint például volt a térkép készítése, igen, Spanyolországban, igen, Andalúziában.
Igen.
Értem. Ugye mondtam, hogy nem tanácsadó jellegű műsort készítenénk itt, de mondjuk egyfajta életmód tanácsadást, vagy alkalmazkodás tanácsadást, azt azért az alapján, amiket elmondtál, szívesen várnék, hogy milyen buktatói lehetnek egy ilyen jellegű, ha valaki ez most egyáltalán lehetnek nagyon sokan, akik esetleg ezt hallgatják, és egyébként is gondolkodtak hasonlóan, lehetnek olyanok, akik most itt miattat kaptak, vagy kapnak ehhez kedvet, milyen tanácsokat tudsz adni azoknak, akik ilyen jellegű munkákra vállalkoznának, és mondjuk úgy fejest ugranának az ismeretlenbe?
Hú, nehéz. Igazából bennem is ugyanúgy van félelem, de hogy az izgatottság afelé, hogy mit fogsz csinálni, és hogy hova mész, erősebbnek kell lennie, mint a félelmednek. Én azt, ha valaki ilyesmit szeretne csinálni, én mindenképpen azt tanácsolom, hogy olyan irányba menjen, amit úgy szívből szeretne, és szívből vonza, hogy érzelmi kapcsolódása legyen azzal a dologgal kapcsolatban, mert akkor tudja, hogy nem fogja megbánni, szembe tud nézni a nehézségekkel, a bizonytalansággal, esetleges betegségekkel, stb. Nem biztos, hogy valakinek ez az utazás. ez lehet bármi, amiben így az ember úgy érzi, hogy így nagyon szeretné csinálni. Ez lehet egy munka, egy hobbi.
Említetted, hogy most azért inkább a pozitív oldaláról beszéltünk, ha bár árnyoldalak is vannak, például az a bizonytalanság, ami ezzel az életmóddal együtt jár. De volt-e olyan élményed, idézőjel, persze az is élmény, amely tényleg a legszörnyűbb napjaid közé tartozott? Tehát volt-e olyan élményed, ami nyilván akkor érdekes, hogy egy tanulsággal szolgál, és meg is osztható, egy másik helyen történt veled, és na, ezt soha többet nem csinálom.
Hát igen, most rögtön egy jutott eszembe, és ezt szoktam mindig elmesélni, ha valaki kérdezi. Indiában egy olyan szintű ételmérgezést kaptam, hogy én azt hittem, hogy meghalok. Ráadásul ugye egy esküvőn voltam, és ezen az esküvőn ugye több ezer ember, egy nagy...
Több ezer,
igen, hát ez megint egy külön téma lenne India, de mindegy. Most erre a konkrét esetre rátérve, egy hatalmas épületben voltunk, és a vendégek ott is laktak, és a legtöbb vendég egy hatalmas teremben, nyitott teremben, tehát hogy így az utcára, vagy az udvarra kinéző terembe volt leterítve körülbelül 100 matrac, és azon aludtunk. De ehhez nem tartozott hozzá egy WC, vagy mosdó, vagy akármi. Tehát, hogy amikor az emberek hajnalban végeztek a különböző szertartásokkal, megnézték a vőlegényt, meg a mennyasszonyt, akkor amikor akart, elment oda aludni. Ez normális. És mivel mi vendégek, külföldi vendégek voltunk, minket elvittek pluszba egy éjszakai piacra. És ott, szóval, hogy így ott megkóstoltattak velünk, hát igazából nem kényszerből, de hogy ez milyen jó, és akkor nyilván az ember megkóstolja, nem kellett volna.
Megkérdezted, hogy mit kóstoltál? Mert szokták mondani, hogy jobb, ha nem is kérdezze
igen,
meg az ember.
Igen, persze, így megkérdeztük, igazából Indiában semmi olyan extra nincs, nagyon sok a zöldség, a tofu, meg ilyesmi, ők kevesebb húst tesznek alapjáraton. Csak ugye az olaj, amiben megsütik, azzal volt sokszor probléma, és itt is gyanítom, hogy ezzel volt probléma. Én nekem azon az egy matracon, szóval, hogy én azt hittem, hogy ott meghalok, és így volt egy vécének szánt lyuk, most nem tudom, hogy az emberek tudják, mi az ételmérkezés, de így kulturáltan elmondva, amikor minden jön ki belőled, és iszonyúan fáj a fejed, nagyon rosszul vagy fizikailag. Én Indiában többször is kaptam ételmérkezést, de én olyan rosszul soha nem éreztem magam. Másnapra, ugye már semmi nem volt bennem, én feküdtem a matracon reggel, és ugye a nász nép az meg ment volna tovább vonattal, meg buszokkal a következő állomásra, ami több száz kilométerrel arrébb volt. Én meg mondtam, hogy itt hagyjanak itt. Szóval én úgy éreztem, hogy csak menjenek, hogy engem mindenki hagyjon, én itt nem baj, majd lesz valami.
És ott maradtam,
de ezt sose felejtem el, mert nagyon hálás voltam, mert volt még két másik külföldi, egy német lány, meg egy angol fiú, akik szintén jöttek az esküvőre, de ők nem ott aludtak, hanem egy hotelben. És amikor szólt nekik a vőlegénynek a fivére, hogy mi van velem, ők rögtön jöttek, de úgy, hogy beültek az első riksába, ami ilyen tuk-tuk, ezek a kis autók, ezek a sárga.
Amit szoktak húzni, nem? Vagy amit vezetnek?
Vezetnek, manapság már vezetik, igen, de húzzák is még turisztikai okokból néha. És ők bementek a gyógyszertárba, ott ugye rögtön tudják, hogy mit kell az Indiába, rátnéznek, és na, tessék, itt van, és rögtön adják, nem kell orvos, se semmi. Rögtön kijöttek, és már hozták is nekem, és ők összekapartak, és a következő 2-3 napban így ápolgattak meg. Hát utána még vonaton kellett utaznom több száz kilométert, de másnap, de addigra már összeszedtem magam annyira, hogy így eljutottam abból a bébe, de ez borzasztó volt.
Kinek én az esküvője volt?
Itt nem tudom. Nem, ez egy, ott dolgoztam egy magyar nők által készített olyan startup cégnél, akik igazából olyan hasonszőrű turistákat visznek indiai esküvőkre, akik indiai párok meg akarnak hívni külföldieket is az esküvőjükre.
Helyreigazítás. A Szabad Pécs közéleti podcastje.
Bocs, álljunk meg megint egy szemben. Tehát, hogy Indiában van egy ilyen bérmeghívás? Tehát, hogy na, nekünk ez, európai vendége.
Ez a vállalkozás erre épült.
Ez egy magyar startup, amely igen. Indiai esküvőkre igen. szervez, nem
és akkor
indiai.
Én voltam igazából így a teszt, hogy ez így kiknél működik, hogy sem működik. Emiatt elmentem 10 indiai esküvőre, és hát aki egy életre megutáltam. Szóval, hogy így nagyon érdekes, de egy csomó mindenből például ők se tudják, hogy a különböző szertartásoknak az ősi vonulata az micsoda, hogy honnan eredeztethető, hanem inkább már csak megszokásból. Őszintén szólva, Európában is az esküvő miről szól? Arról szól, hogy így szép ruhába vágják magukat, jó képeket csinálnak, dínom-dánom, de hogy alapjáraton az esküvő az nem erről szól, hanem ez egy olyan szertartás, aminek spirituális jellege van, hogy az ember egyfajta mentális állapotból és érzelmi állapotból egy magasabb szintre lép, és ennek a felkészítése és egy ilyen, ilyen transition, hogy így keresztül megy ezen a folyamaton, hogy eljusson ebbe a magasabb állapotba, és az esküvő ezt szimbolizált.
Transzélményre akarsz gondolom.
Hát, hogy ez egy szimbólum, és egy olyan ceremónia, ami belerak egy olyan mentális állapotba, ami felkészít arra, hogy te itt egy másik érzelmi mentális állapotba fogsz kerülni. Szóval egyfajta, igen, tehát hogy ez egy, nem tudom más jobban megfogalmazni, ez egy szertartás, amit nagyon sok helyen csináltak régen az emberek, szóval hogy ennek nem az volt a lényege, hogy akkor most összeházasodunk, hogy adókedvezményt kapjunk. De szóval, igen.
Egyébként azt én sem tudnám megmondani, hogy az eladó a mennyasszony, mint szokás, meg ez a pénzsöprögetés, ami szokott lenni.
Na igen,
hogy
igen.
Ez honnan a francból
csak
jön.
Csak ugye Indiában ez hetekig tart, ha nem hónapokig, mert ezek a szertartások.
Egy adott esküvő, igen. Hetekig.
Igen.
És erre utaltál, hogy utána még tovább utaznak, akár több száz kilométerre.
Igen, tehát eleve a fő napok, ami mondjuk 3-4 nap, az több helyszínen is előfordulhat, de a több hetes szertartások, kisebb szertartások, azok lehetnek teljesen különböző helyszíneken.
Mondtad, hogy több ételmérgezést kaptál, ez a 10 esküvőn volt a több ételmérgezés, vagy egészen máskor? Egyáltalán mennyi időt töltöttél Indiában, hányszor voltál ott, meg mit csináltál?
Fél évet voltam, és ezt csináltam igazából. Fél évet töltöttem ott, és utaztam, mert több helyszínen voltak az ország különböző területein az esküvők. Szabad időmben, amikor volt, akkor megint, én megint így a természet fele mentem, és egyszer eljutottam Himalája tövébe, Rishikesbe egyébként, ami lehet, hogy valakinek így ismerős, mert azt hiszem az Abbának egy fontos helye volt, kint is van a képük, meg festményben, meg minden így Rishikesben, ami egyébként meg tök érdekes, mert ott meg a gyönyörű hegyek teljesen, igen. Szóval, hogy így kicsit ilyen...
Ezzel megfogtál, a pop zenében nem vagyok otthon.
De hogy így nagyon különleges élmény volt, és ugye ez egy spirituális hely például, manapság már inkább a modern jóga, retreatek, meg oktatás megy ott.
Mivel mondtad, hogy hegyet is másztál, és ugye India, tehát ugye nem csak Tibet, meg, hanem mondjuk... India felül is elvileg föl lehet jutni. Voltál valamilyen csúcs közelben, vagy próbáltál ott, vagy nem is volt rá idő?
Nem is volt rá idő, meg felkészülési idő sem volt rá, meg nem is voltam felkészült rá, szóval mármint, hogy így felszereléssel kapcsolatban meg semmi, úgyhogy arra nem volt lehetőségem, de egyébként nagyon szeretnék. Szóval ez is még egy ilyen terv, hogy egyszer visszamenni Észak-Indiába, mert egyébként az észak-indiai Himalája, meg hegyek, azok kicsit kevésbé ismertek, mint mondjuk Nepálban, és emiatt sokkal autentikusabbak, természetközelibbek, és vannak tényleg olyan eldugott helyek, amik meg abszolút nincsenek benne a mainstreamben.
Tehát most arról beszélünk, hogy vannak ilyen Csomolungma, meg igen, a Kanchenjunga, meg ezek, amik valami miatt, főleg a magyar hegymászok miatt ismertek meg különböző filmek, mondjuk a K2, meg ezek. Igen. Ott is vannak nagyon magas hegycsúcsok, amiket szoktak mászni, de nem ezek a nagyon
igen.
Legalábbis itt térségünkben nem annyira ismert.
Igen, pontosan. Indiában is vannak ugyanilyen hasonló hegycsúcsok, csak nem ismertek, pontosan így van. De hogy engem nem is érdekel igazán az, hogy így hegycsúcsra felmenjek engem. Szóval, hogy ami jól esik, oda megyek, túrázni. Egyébként a hegyekbe is úgy mennék vissza, hogy ott is találnék egy ilyen...
ökofarmot.
Pontosan. Egy ilyen ökofarmot, ami az ottani klímán mutatja meg, hogy ott a hegyekben így hogy oldják meg ezt az élelmiszerellátás problémát. Ezeknek a helyeknek egyébként, ahogy mondtam, általában a bevételi forrás, hogy van egy ilyen öko vendégházuk, és ezekre is például tök kíváncsi lennék.
Gyakorlatilag jól értettem-e azt, hogy te Indiába úgy töltöttél el fél évet, hogy előtte valamiképpen jelentkeztél vagyonkéntes munkára, vagy fizetős munkára egy magyar startuphoz, amely többek között, vagy konkrétan indiai esküvőkre szervez mondjuk európai és amerikai embereket, akik azért kapnak pénzt, hogy részt vegyenek indiai esküvőkön.
Tehát, hogy részben igen. Akkor most visszamegyek a kérdés elejére. Ez úgy történt, hogy az egyik legjobb barátnőm, ő küldött át simán csak egy cikket róluk, erről a startupról, hogy nézd már, milyen érdekes, ennyi. Én meg így pont Dél-Kelet-Ázsiából jöttem haza.
Mármint honnan?
Ott egy hátizsákos utazáson voltam, 4 országban, Thaiföldön, Szingapurban, Indonéziában és Malajziában.
De akkor csak turistáskodtál?
Ott csak önkéntes munka és turistáskodás, igen.
Jó, tehát akkor nem csak turistáskodás.
Igen. Én meg szerintem csak rájuk írtam, mert nagyon friss volt még ez a vállalkozás. Talán ez volt az első cikk, ami kijött róluk. És hogy ha szeretnének másik országba is menni, mit tudom én, Indonéziába, akkor én most jöttem onnan haza, hogyha kell valami információ, akkor én szívesen megosztom. És akkor így kapásból visszaírtak, hogy hát nekik kellene valaki, aki oda megy Indiába. Meg így jobb ötlet hiány, hát akkor jó, akkor menjünk.
Végülis a közelben voltál.
Igen. Nem, akkor hazajöttem már, meg erre kell külön vízum, kell munkavállalói vízum Indiába, és akkor azt el kellett intézni.
Akkor ez nem egy ilyen holiday vagy working holiday vízum?
Nem, ez rendes munkavállalói vízum volt, azt hiszem. Vagy valami üzleti vízum, nem emlékszem pontosan.
Ezeket egyébként már a magyar bürokráciát, vagy nem a magyar, hanem a spanyol, mondjuk könnyített bürokráciát említetted, mennyire könnyű ezeket a vízumokat megszerezni, mennyi idő kell hozzá?
Hát nekem nagyon könnyű volt. Például az amerikai vízumot, hogy nyáron dolgoztam, baromi egyszerű, mert nagyon sokan mennek úgy, mint én a világ minden tájáról. Az is egy külön vízum kategória, mert mégiscsak dolgoztam, de csak nyári munkára.
Nem is elsősorban az USA-ról beszélek, mert hát, hogy mondjam, oda azért jobbára mennek, meg nem Dél-Angliáról beszélek, vagy uniós tagállamokról, hanem például a Malajziáról, a Hokkaidóról.
Igen, szóval ugye dél-kelet-ázsiai országokban nagyon sok helyre, tehát hogy az útlevél az mindenhova elég, hogyha azt hiszem, nem biztos, hogy minden országra igaz, de hogy 3 hónapnál kevesebbet tartózkodunk, akkor nem kell semmilyen vízum. És általában ezt úgy oldják meg az emberek, ha mondjuk hosszabb ideig akarnak lenni, hogy elhagyják egy pár hétre az országot, meg visszatérnek oda. Szóval nem egy nagy kaland. Hogyha már dolgozni akar ott, akkor nyilván ez úgy szokott működni, hogy a munkaadó meginvitálja a vízumra a munkavállalót. Tehát kell a munkaadótól egy papír, hogy ő felvesz engem, de ehhez kell egy vízum. És viszonylag ez így könnyű. Én nekem, mivel nem volt konkrétan ottani munkaadóm, Ezért nem is volt olyan nagyon macerás az ügyintézés sem, mert nekem egy magyar cég adott egy olyan üzleti útlevelet igazából, hogy én oda mehetek kicsit hosszabb időre. Tehát 3 hónap helyett 6 hónapra. Japánban pedig ez egy working holiday vízum, ezt meg kell pályázni. De mivel annyira kevesen jelentkeztek, hogy ez sem volt nagy probléma, de ki kell tölteni egy pár papírt, egy kb. Ilyen motivációs nyomtatványt, hogy miért szeretnél, mit tudsz már, kb. Egy tervet felvázolni, hogy mit szeretnél csinálni Japánban, de hát nekem ez így jó érzés volt ezt megírni, mert alapjáraton ki se fért a papírra. De egyébként vannak olyan vízumok, például az új-zélandi Working Holiday vízum, ott már évekkel ezelőtt úgy volt, hogy megnyitották online jelentkezést, és az első 100 ember kapta meg, és akkor volt, hogy 2 perc alatt ezek megteltek. Most szerintem, amióta volt a COVID, ez azóta már nem így van, hanem így kicsit felhígult ez a nyomás a rendszeren, de hogy minden vízum, ez egyedi.
Bocsánat, csak egy ilyen pipálásra, hogy Új-Zélandon is jártál, és ott is dolgoztál?
Nem voltam Új-Zélandon.
Nem voltál a 100-ba benne?
Nem is terveztem, szóval nem is jelentkeztem.
Ja, hogy akkor csak példaként.
Ezt példaként mondom.
Értem. Ha jól számolok, ugye pár nap múlva te elutazol ismét Pécsről, és a nyarat egy nem mediterrán országban fogod tölteni. Hova mész, mit csinálsz, hogyan jött?
Hát Izlandra megyek, és ott, ha minden jól megy, ugye nyilván lesz egy kezdeti tréningem, meg egy vizsgám, amin át kell menni, de hogy Gletscher túravezető leszek.
Gletscher túravezető.
Igen, igen. Én ezt konkrétan erre a munkára jelentkeztem, és nem először. Én jelentkeztem erre majdnem 2 évvel ezelőtt nyáron, egy másfél éve, és felvettek akkor is, de akkor végül nem mentem el. Elmentem megint Franciaországba, és itthon akartam maradni előtte, mielőtt elmentem Franciaországba, itthon akartam maradni, hogy na most akkor megpróbálok itthon maradni. De nem sikerült, úgyhogy nem találtam a helyemet, és még nem érkezett el az időre. Szóval, hogy így éreztem, hogy így szeretnék, már megvan bennem az a kezdeményezés, hogy szeretném a saját bázisomat kialakítani, de még nincs, nem értem meg rá. És ezért visszamentem Franciaországba, az Alpokba, és onnantól kezdve igazából, ugye ezt az évet elmeséltem, hogy voltam Franciaországban, meg Spanyolországban, és úgy gondoltam, hogy újra jelentkezem, mert azóta, amióta visszamondtam, azóta minden nap gondoltam rá. Szóval, hogy én ezt így megbántam kicsit.
És teljesen ugyanoda jelentkeztél, teljesen és leírtad, ugyanoda. Hogy igen, már fölvettek, akkor igen. Nem mentél, de most...
Igen, volt egy rövid interjú, és más csinálta az interjú, de ismerte nyilván azt, aki csinált velem, és így mondta, hogy hát akkor ez egy nagyon rövid interjú lesz, mert már felvettek, és akkor így mondta, hát ez baromi jó.
Azért ez is egy nagyon érdekes momentum, hogyha mondjuk összehasonlítod egy hazai környezetben, jelentkezel egy céghez, és utána gyakorlatilag te visszamondod, valamilyen udvarias levelet gondolom írtál, hogy mégsem mész, nem...
Igen.
Hagytad, de gyakorlatilag most ezt elképzelem, hogy mondjuk fölvesznek, most nyilván nagyon, nagyon durva példám lesz, fölvesznek egy multihoz, aztán érsz, hogy hát mégsem, és 2 év múlva szólsz ennek a multinak, hogy hát akkor mennék, és azt mondja, hát téged már fölvettek, akkor jöhetsz.
Ez benne volt, és én ettől tartottam is, de úgy voltam vele, hogy én meg, akkor is megpróbálom. És sikerült, hál' Istennek. Egyébként nekem ez egy célzott dolog volt, hogy én Gletscher túravezetőre szeretnék menni, mert ez úgy érzem, hogy így a karakteremhez közel áll. Ezek olyan túrák, amik edukáló jellegűek, az ottani ökoszisztémáról, a klímaváltozás hatásairól, az ottani világról, élővilágról tart az ember igazából egy fajta tárlatvezetést, vagy egy ilyen tapasztalati...
Azt azért nem mondom, hogy a hallgatóknak az, hogyha mondjuk azt hallja, hogy fjord, vagy gletscher, hogy nem tűnik fel egy kép, hogy mégis miről van szó, de az, hogy gletscher túravezető, az már biztos egy sokkal bizonytalanabb kép, ráadásul, hogyha jól értem, azt mondtad, hogy kifejezetten ilyen munkára szerettél volna menni.
Hát én addigra már tudtam, hogy létezik ilyen munka, mert már annyi tapasztalat volt ezen a területen, hogy ezt már azért így tudtam. És mivel engem nagyon érdekel tényleg ezek a sarkvidéki, hegyvidéki területek, ezért én már e felé orientálódtam munkakeresés szempontjából, meg én, hát most ez lehet, hogy egy kicsit egoistán hangzik, de hogy én azért elég jó túravezető vagyok szerintem. Szóval, hogy sose volt rossz tapasztalatom, mindig érdekes volt, szerintem így jól bánok az emberekkel, szóval, hogy szerintem ebben így jó vagyok. Ezért is tudtam, tehát hogy nyilván olyan tehát hogy ismertem talán magam annyira, hogy tudtam, milyen munkára kell jelentkeznem ahhoz, hogy ott, hogy azt fel is vegyenek. Szóval, hogy nem jelentkeztem multihoz, és lehet, hogy multihoz fel se vennének.
Ezzel azért mondtam, hogy durva volt a példa, mert akartam egy nagyon-nagyon más példát mondani, de nyilván, hogyha mondjuk Magyarországon egy ökofarmra jelentkezte volna, és utána írsz egy udvarias levet, hogy bocs, most mégsem, és két év múlva, akkor igen, lehet, hogy ott is, mint kés a vajon mentél volna, de azért alapvetően az emberek, szerintem a hallgatók többsége valószínűleg érti, hogy mire próbálok utalni.
Igen, hát mi mind emberek vagyunk, szóval szerintem ez lenne a normális hozzáállás. Az, hogyha valaki azt mondja, hogy két év után, hogy ja, bocs, nem, az az ő döntése, de ez van.
Van-e olyan ország, van-e olyan munka, amely még így a listádon van, amit még nem próbáltál, vagy ahova vissza akarsz menni, vagy akár ország, akár munka, és arról még nem beszéltünk, hogy mennyi időt töltesz majd Izlandon.
Én nagyon szeretnék egy több laki életet kialakítani, most ezen lesz a fő cél, vagy ez lesz a fő célom, és Izlandra szerintem így vissza szeretnék járni. Ugye ebbe az a jó, ebbe a munkában, most ez már ebbe az outdoor iparágban egy felsőbb kategória, ahhoz képest, hogy mondjuk Skóciában kezdtem. Ide azért több tapasztalat meg kurzus, képesítés kell. Itt, hogyha mondjuk adnak egy fél éves szerződést, ki lehet hagyni utána egy fél évet, és visszamenni újra. Szóval nem egy olyan kötött munkahely, hogy minden napot kell lenni állandóan ezek, viszont ugyanígy nagyon intenzívek. Ha úgy döntök, hogy maradok egy évet az első évben, az is lehetséges. Szóval, hogy teljesen rajtam múlik utána, hogyha persze meg elégedettek a munkámmal, és én szeretném a szabadidőmben, amikor nem dolgozom, kialakítani az ilyen regeneratív mezőgazdasági területemet egy otthonnal, és szeretnék egy ilyet Magyarországon. Tehát, hogy ez az első cél. És ahol még szeretnék eljutni, vagy menni, vagy esetleg még lakni, a Skandinávia, és annak az északi része talán. De ez már távlatibb terv, de hogy van egy ilyen...
Lapföldről beszélünk?
Igen, talán, hogy így lapföld, vagy kicsit alatta. De hogy igen, szóval, hogy van egy ilyen elképzelésem, persze ez még bőven változhat, de most az a legfontosabb, hogy legyen egy saját bázisom, és akkor onnan oda akkor megyek az, amikor akarok, akkor indulok el, akár
és ezt menedzselni tudnád Izlandról ezt a magyarországi projektet, ez az egyik kérdés, a másik pedig az, hogy ezt a bázist, amiről beszéltél, ezt mindenképpen Magyarországon képzeled el, és a francia barátod is, vagy angol, de Franciaországban felnőtt barátod is osztozik ebben a reménybeli tervben.
Igen, meg ő nagyon, hál' Istennek, így nagyon-nagyon támogató, meg nagyon támogatjuk egymást, és ő szeretne Franciaországban is talán, de ő bizonytalanabb ebben. Én biztosabb vagyok abban, hogy Magyarországon szeretnék egyet. Ennek több oka van, vannak itt azért nagyon közeli barátaim, itt van a családom nagy része. Én szeretek hazajárni. Azt nem mondom, hogy húzamosabb ideig itthon laknék, mert különböző okok miatt, ugye ez van az ország helyzete, vagy általános hangulata, ez változhat nyilván. Meg én úgy érzem, hogy nekem szükségem van arra, hogy környezetváltozás legyen időközönként. És, de hogy én szeretnék itthon egy bázis. Meg annyira gyerekcipőben jár itthon ez a regeneratív mezőgazdaság, meg maga így ez a természetközeli életmód, alternatív megoldások, egyelőre alternatív megoldások, hogy úgy érzem, hogy ehhez sok mindent hozzá tudnék rakni Magyarországon, ami így motivál.
A családodról még nem beszéltünk, ugye most 10 napra hazaérkeztél Pécsre. Csak egy tippem az, hogy ugye nagyon sokan vannak, akiknek a gyerekei nem itthon élnek. Németországban, Ausztriában, Angliában dolgoznak, legkülönbözőbb állásokban. És talán már bele is nyugodtak a szülők, hogy nem is fognak hazajönni, már az unokák kint születtek, kint járnak óvodába, iskolába. Lehetséges, hogy a különbség közted, meg az említett példák között az a kettő, hogy szegény családot kapkodja a fejét, hogy éppen hol vagy, és milyen lehetetlen helyeken vagy, ahol vagy el tudnak kérni interneten valamilyen módon, vagy nem. Tehát nem tudják, hogy élsz-e, halsz-e. A másik pedig, hogy ebben mindig benne van a remény, ebben az ugrálásban, hogy egyszer csak hazaérkezel.
Ez is szerintem, hogy elsősorban ugye anyukám lakik, meg az öcsém itthon, abban a házban, ahova haza szoktam menni, és hát nekik ez így teljesen normálissá vált. Nyilván anyukám az olyan, hogyha itthon vagyok, akkor az túl sok, de ha messze vagyok, akkor az meg az a túl sok, szóval, hogy nincs egy ilyen arany középút, neki szerintem az lenne a legjobb, hogyha valahol itthon maradnék, és akkor így tudnánk egymást így látogatni. De hogy igen, volt olyan is, hogy így megleptem, hogy így hazajöttem, csak így meglepiből, de nem árultam el. És volt, igen, tehát, hogy így hozzá vannak szokva, de azért mindig volt egyfajta támogatás, ilyen kontraszt. Szóval, hogy egyrészt az, hogy persze, menjél, csináld, amit szeretnél, de másrészt meg, hogy jaj, megint elmész. Nem. Szóval, hogy egy ilyen kontraszt érzelmileg, amit így érzek így a család tagjaimban is, elsősorban anyukámon. Apukám 10, vagy most már 10, nem tudom hány éve, talán 10 éve Németországban él, szóval vele nagyon ritkán találkozom. Ő mindig annyit ír, mert tudja, hogy mikor hova megyek, ha eljutottam A-ból B-be, akkor írjak neki. És hogyha nem írok neki, és eltelik 2 nap, akkor utána ír, hogy na mi van, még mindig utazol. Úgyhogy szerintem így hozzászoktak.
Nem kérdezek még egy országot, nem kérdezek még egy jó tanácsot, hogy merre, hogyan. Azt kívánom, hogy legyen Izlandon siker, és alakuljon az a bázis itt Magyarországon. Köszönöm.
Én is köszönöm.
Helyreigazítás. A Szabad Pécs közéleti podcastje.